Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában Horvátországba látogatunk. Sok érdekes dologról mesélek majd Önöknek. Megnézzük azt, hogy milyenek a kompok. Az élmények között lesz azért szívderítő és csodálatos, meg lesz olyan, hogy azért egy picit szerintem sajnálni fognak, hogy te jó ég, hogy bírtad ki ezt három gyerekkel. De azt kell mondanom, hogy mindenképpen érdekes és tanulságos, mert hát Horvátország annyira kedvelt utazási célpontunk, hogy ebben az időszakban rengeteg magyar vendég látogat a legkülönbözőbb szigetekre, vagy éppen azokra a részekre, amelyek kedvelt üdülőterületek. Isztria, azt imádjuk egész egyszerűen, de Rábszigetét is, Virt nagyon szeretjük, most már Dalmáciát is fedezzük fel egyre inkább, és Sibenik, Split megigézi a magyar vendégeket, Trogirban is rengetegen vagyunk, de Zára is olyan, hogy imádjuk egyszerűen. Tehát azt kell mondanom, hogy nem véletlen az, hogy akár a 800 ezeret is elérheti, hogyha majd megnézzük, hogy hányan voltak magyarok a mostani évben, a számuk a 800 ezeret is elérhető, és a költések is egyébként gyarapodnak, de hát sokan dolgozni is eljönnek, tehát Salgó Tarjáni és Máté Szalkai vállalkozót is láttam, aki különböző gyerekeknek szánt dolgokat árusított a Paradicsomstrand környékén, ahol ugye lassan mélyülő homokos partszakaszt találunk Lopárnál, Rábszigetén, és találkoztam egy magyar traktorral is, ugyanis amikor quaddal mentünk a Fülöppel, a fiammal, akkor visszafordultunk egy dombtetőről, és hát előttünk volt egy traktor, és hát láttam, hogy hát magyar feliratos pólót visel mind a két úriember, aki benne ül, és akkor előttünk döcögtek vagy 10 percig, mert nem tudtam őket megelőzni, meg hát nem ismertem volna, mert volt azért ilyen szakadékszerű valami jobbra-balra, hát nem volt olyan durva, de azért nem kockáztat az ember, hogyha mögötte ül az 5 éves gyerek, meg hát egyébként sem. Minden esetre van egy ismerősöm, aki szintén itt Lopár környékén vásárolt magának házacskát, mert hogy nem drágák egyébként ahhoz képest, hogy milyen árak vannak manapság, tehát nem is olcsó persze, de hajókkal is sokan jönnek, láttam, hogy az egyik daru például az egyik kikötőben éppen egy hajót visz le egy olyan utánfutóról, ami magyar rendszámos, úgyhogy bőven vannak itt magyarok. Becsésem szerint a német turisták után most magyarok vannak leginkább Rábszigetén, aztán utánuk jönnek csak az osztrákok, az olaszok, a szlovákok, és olaszok is. Érdekes, hogy kérdezte a barátom, hogy hát az olaszok minek? Hát ott van nekik hatalmas tengerpartból rengeteg. Szeretik felfedezni ezt a részt. Van, ami nekik olcsóbb, nem mindig olcsóbb minden már. Hát régen az volt, hogy hát Horvátországban elérhető árban kapnak dolgokat, de ha az olasz tengerpartra mennek, akkor meg ott, nem tudom, csiliárdokkal drágább. Az euró bevezetése óta ez már nem feltétlenül igaz, sok mindenre igaz, de azért hát nem annyira olcsó már nekik, az olaszoknak a horvát tengerpart jó pár szakasza, jó pár része. De a közértekben még be tudnak vásárolni. Egyébként a kínálat hasonló, mint nálunk. Lehet kapni olyasmiket, amik otthon is kedveltek Magyarországon, úgyhogy tényleg jól érezhetjük itt magunkat, és hát rengeteg fügefa van. Én nagyon szeretem a fügét, és a fiam meg a lányaim is tudják ezt, úgyhogy amikor fügefát látnak, akkor mindig szólnak. Hát most volt olyan út, hogy elmentünk a fiammal a kvadozni, és 4-5 fügefát is látott. Aztán a helyi kisvonatot is kipróbáltuk, ami a központi tértől Lopárnál megy egészen a kikötőig, aztán meg vissza, és az is elment vagy 2-3 fügefa mellett, úgyhogy van ebből bőven, vagy volt ebből bőven. Kérdezték a hallgatók a múltkori műsor kapcsán, hogy hát azt mondtam, hogy többen mennek Horvátországba, mint korábban, és hogy miért és hogyan. Hát általában többen utaznak. Ha megnézzük az első fél év adatait, akkor azt látjuk, hogy jóval több, mint 20%-kal többen utaznak, vagy több külföldi utat tesznek meg magyarok. Az első negyed évben egyébként 40% volt ez az arány, és még a másodikban is 20% fölötti, tehát összességében most olyan 25-30%-os emelkedésnél tartunk, tehát többet utazunk, illetőleg akik utaznak, azok akár többször is utaznak, több kisebb 3-4 napos útra elmennek, és szintén egy kedves hallgató kérdezte, hogy de hát ugye arról is nyilatkoztam, hogy volt egy kutatás, miszerint 1,5 millió dolgozó meg nem megy nyaralni. Hát valóban volt ilyen kutatás, ez is igaz, abszolút mértékig, de egyébként ez a szám, ez már régebbi 2022-es kutatási adatokon alapul, de attól még ez mostanában se hiszem, hogy mást mutatna, tehát 2023 vagy 2024-ben is. Hát egyrésztről pedig azért, mert hogy mindig van egy réteg, amelyik tud utazni. A fapados légijáratok meg a különböző szállásfoglalási portálok pont abban hoztak forradalmat, hogy szélesedett ez a réteg, tehát már többen tudnak, vagy akár többször is utazni, mert hogy olcsóbb lett arányaiban a repülőjegy, és az algoritmusoknak köszönhetően a szállásokból is akár kifoghatunk néha nagyon kedvező árut, tehát ez egyszerűbbé vált ilyen téren, és néhányan akár ezt úgy kihasználják, hogy többször is el tudnak menni bizonyos helyekre. Hát azért még itt Lopár környékén, meg Ráp-szigetén a szombattól szombatig turnusok azok, amik mennek, és hát ez persze nehezít is mind a közlekedők dolgát, mint pedig a foglalásokat, mert ha mi véletlenül szeretnénk mondjuk hétfőig maradni, na hát ehhez már valami szállodát kell találnunk, amiből van 3 csillagosból jó pár, de hát apartmanok között inkább találunk jobb minőségűt jó pár szigeten. Azért vannak már jó szállodák, és Malirosinyban van például egy nagyon jó, ott voltam többször, de olyan sok nincsen az 5 csillagos vagy 4 csillagos superior szállodákból, mint mondjuk Magyarországon, viszont apartmanból meg rengeteg van, és vannak új építésű szuperjók is, apartmanok is. A feleségem azt mondta, hogy örült az apartmannak, mert hogy nem kell lemenni olyankor reggel, feltétlenül 9:30 reggelizni, vagy 10, hanem bármikor felkelhet, bármikor reggelizhet, hát nem, mint hogyha a 3 gyerek miatt nem kelnénk egyébként nagyon korán, de egyébként a lehetőség megvan, és mindenfélét lehet, gyümölcsöt is akár reggelizni, szép nyugodtan lebattyogunk a tengerpartra, és akkor maradunk, ameddig a gyerekek akarnak. Úgyhogy az apartmannak is megvan a varázsa. Én meg egyébként olyan típus vagyok, hogy remekül érzem magam, akkor is, hogyha egy hátizsákkal a tengerparton üldögélek egy kövön, meg akkor is, hogyha üldögélek a medence szélén és koktélt hörpölgetek, mind a kettőt tudom élvezni. A horvátországi turizmusról, meg a nyaralásról, meg a 1,5 millióan nem mennek kérdésről pedig csak annyit, hogy egyébként nyilván a nyaralás fogalma is kérdéses, amikor egy választ adnak arra, akár csak magyarországi, vagy más munkavállalók, hogy hát voltam-e nyaralni, hát a nyaralás az általában a szemükben, amikor vendégészakákat foglalnak valamilyen szálláshelyen, amikor elmegyünk a nagymamához, és 2 hétig ott vagyunk az ő településén, és elmegyünk a helyi étterembe ebédelni, hát azt már nem érzik feltétlenül nyaralásnak. Meg hát nyilván olyanok is vannak, akik úgy érzik, hogy hát nagyon sok fontos dolog van az életben, vásárolgathatnak, dolgokat gyűjthetnek valamire, vagy éppenséggel nem feltétlenül akarják megengedni maguknak, vagy nem engedik meg maguknak a nyaralást. Bár hozzáteszem, nekem volt olyan barátom, aki pénz nélkül nyaralt, mert vagy pénzed legyen, vagy időd. Ha időd van, akkor tudsz nyaralni pénz nélkül is, hiszen még hajóstoppos ismerőst is találtam, aki felkérezkedett teherjáró hajókra, amelyek közlekedtek a kontinensek között, vitték az árut, és ott mindig kell valamit dolgozni, és cserébe a kis munkáért, a mosogatásért, azért, hogy mondjuk megnézed, hogy minden podgyász rendben van-e rögzítve, vagy a konténerek rendben vannak-e, vagy esetleg főzöl egy kicsit. Nos, ezért cserébe elvisznek valahová, ahová éppen megy a hajó. És hogyha neked mindegy, hogy hova mész, meg időd is, mint a tenger, akkor már is megvan az ingyen út. És egy másik ismerősöm még meg az egész család biciklivel járják a világot, de olyanok is vannak, akik motorral, és csak annyi pénzt próbálnak megtermelni, hogy az üzemanyagra legyen, meg nyáron ugye az ennivalót összeszedik valahogy. Úgyhogy vannak extrém példák is, de hát nyilvánvalóan azért a családi nyaralás nem ilyen, hiszen ahol most én is voltam, ugye 3 kisgyerekkel, azért már nem lehet úgy összerakni a dolgokat, mint amikor én egymagam elindultam a világba, hogy jól van az úgy, mert most úgyis van 2 hetem, aztán valami lesz. Most be kell egy kicsit tervezni, és hát én azért németes precizitással is jó pár utat meg tudtam tervezni, hiszen hosszú ideig csoportokat is vittem, ilyen segítőként barátaimat a különböző helyekre, úgyhogy ilyenkor, amikor a gyerekekkel megyek, akkor tervezek is, meg nem is. Tehát van egy elképzelésem az alapokról, de nyilván, hogyha valami jobban tetszik nekik, vagy a feleségemnek, ugye akkor oda megyünk, ami jobban tetszik az adott környéken belül. Van egy fix szállás, nem nagyon szeretem váltogatni, mert hogy azért annyi sok cucc van, hogy azokat mind bepakolni, visszapakolni, kipakolni, az azt gondolom, hogy elég nagy macera. Hát amikor én magam utazok, hát azt a feleségem nem is tudja értelmezni, mert viszek egy hátizsákot, és nem tudom, benne az útlevelemet. Tehát nagyjából így. Egy picit most sarkítottam, de azért nem gondolom, hogy túlságosan sokat. És hát azt hiszem, hogy így gyermekekkel, hát nyilván fontos az, hogy milyen a part szakasz, hogy ott ne legyen tengerisűn, hogy ott nyugodtan be lehessen menni, és ne kell félni attól, hogy a nagy hullám esetleg elviszi a gyereket, és erre azért találunk megfelelőt, például itt Lopárnál ezt a paradicsomböblöt. A látnivalók, az érdekességek, a kulturális nevezetességek kapcsán pedig csak annyit, hogy általában a legtöbb emléket, a leghíresebb emléket azt a dalmáciai résznél találjuk, de nem csak ott, bár hogyha a római kori emlékeket kutatjuk, akkor mondjuk Split környékére érdemes leginkább menni, de hát Pula, például a Pulai Kolosseum, az mese szép. Elgenben, Tunéziában, Rómában és Pulában van a legszebb éppen maradt Kolosseum, azt gondolom a világon, és a Pulait ezt mindenképpen érdemes megnézni. De Rovinj környéke például annyira hangulatos, hogy imádtam, és hosszú ideig folyamatosan jártam errefelé. Aztán itt is vannak kisebb szigetek, amikre el lehet még menni. A Plitvicei tavak pedig szinte minden évszakban olyanok, hogy nem a tenger, de azért fel kell fedezni. Azt hiszem egyébként, hogy Horvátország egész éves úti célja a magyar vendégeknek. Zágráb is sokat ad, voltam itt húsvétkor is, a Plitvicei tavak is érdekesek. Sokan úgy csinálták régen, hogy lementek egy túrára, és akkor a Plitvicei tavakat megnézték, majd megérkeztek a tengerpartra még aznap este, és akkor ott egy hetet eltöltöttek, aztán hazamentek. Hát ma már a Plitvicei tavak az sokszor kimarad, mert az autópályáról le se kell menni, és már megérkezünk Krik környékére, vagy hogyha tovább megyünk, akkor még távolabbi szakaszokra, de már gyorsabb az utazás, kényelmesebb az utazás. Hát mondjuk, hogy gyorsabb az persze azért nem mindig igaz, mert mint említettem, visszafelé is azért vannak izgalmas dolgok. Majd a műsor második felében mesélni fogok egy gyors éttermi élményről, ahol mintegy két órát vártunk, vagy éppenséggel egy kompos élményről, ahol meg 1 óra 47 percet. Tehát vannak ilyenek, de az kétségtelen, hogy az autópálya azért sok pozitív dolgot hoz, és sok pozitív dolgot ad a közlekedés terén. A tenger hőfoka mindenhol, ahol fürödtem, olyan volt, hogy gyakorlatilag nem fáztam, és ezt imádtam, mert hát én az első tenger élményemet azt úgy szereztem, hogy a Rügen-szigeteken az akkori Kelet-Németországban voltam, és 14 fokos volt a víz, és úgy éreztem, hogy megáll a szívem, és láttam, hogy a kelet-német lányok pedig vadul fürdözgetnek ott, és akkor élvezik az egészet, és akkor próbáltam olyan lenni, mint ők, de hát éreztem, hogy nagyon durva ez. Hát ehhez képest most kint 36-37 Celsius fok volt a hőmérséklet, és a víz pedig szabályszerűen forró volt. Tehát olyan 37 fokos volt az is ott, amikor nagyjából bokáig ért a víz, és ahogy mentünk egy kicsit tovább, úgy egy kicsit hűlt, de volt egy-két helyen hidegebb áramlat, de hát az is olyan volt, hogy egy kicsit legalább lehűtött, és nem tudom, lehettek vagy 28 fokosak, vagy 27 fokosak ezek az áramlatok, de nem nagy áramlatok, persze nem vittek el, a gyerekek se voltak veszélybe, úgyhogy nagyon lehetett élvezni. És pont annyi kis korall, meg szikla volt itt, hogy lehetett látni halakat, nagyobbakat és kisebbeket is, hát nem annyit, mint mondjuk a Vöröstengernél vagy Maldív-szigeteken, de azért a gyerekeknek ez nagy élmény volt, úgyhogy összességében jól érezték magukat. Sokat lehet kirándulni, hogyha mondjuk nem annyira jó az idő, bár hozzáteszem, általában jó az idő, a történelem, az építészet kedvelői is biztos, hogy megtalálják a számításukat, hogyha Ráb szigetére érkeznek. A kirándulók azok pedig tényleg más strandokat is felfedezhetnek, a Szahara például, ez a neve az egyik strandnak, ilyen nagyon népszerű, de hát a nevekről persze annyit, hogy a turisták kedvéért átnevezték az eredeti horvát neveket, hát a paradicsom öbölnek is van rendes helyi neve persze, és érdekes még az egészben, hogy hát kagylókat is gyűjtögettünk, de olyan nagyobb kagylókat nem találtunk, kisebbeket, hogy nézegettünk, aztán ott hagytuk persze, hogy hadd maradjanak ott, ahol élnek, mert ahol jól érzik magukat, így a gyerekeknek ezt próbálgattam elmagyarázni. És mellette még megnéztünk más települést is, Lopár és Ráb városa mellett, Barbat például, ahol szintén jó kis strandok vannak, ki lehet próbálni a jetskit, itt vannak nagyobb hullámok is az egyik résznél, de nem veszélyesek. Akkor van még egy Kampor nevű település, ami picike, aranyos, de nagyon olcsó apartmanokat is találunk errefelé, úgyhogy bőven van miből választani. Van még Palit, és a Supetárska drága, az pedig az egyik kedvencem, mert hogy itt van egy jó kis étterem, ahol nagyon finom helyi szörpöket is lehetett kapni. Meg hát amikor azt mondjuk, hogy szörp, hát itt azért tényleg kicsit máshogy csinálják, mint nálunk. Szerintem egyébként, amit nálunk csinálnak, finomabb, vagy legalábbis jobban megszoktam. Viszont itt tudott végre a feleségem enni tengergyümölcseit, és az egyik helyen még a polip is nagyon ízlett neki. A tintahal egyébként kedvence volt egészen addig, amíg egyszer az egyik házassági évfordulónkon végül nem Budapesten voltunk, mert legtöbbször Budapesten vagyunk a házassági évfordulókon, sőt mindig szinte. Egyszer Olaszországban voltunk, akkor is ilyen tetőtéri terasz étterembe mentünk föl, mert általában, sőt, hát pedig mindig a házassági évfordulókon ilyen nagy tetőterekre megyünk föl, vagy így ahonnan jó a kilátás, és akkor ott falatozunk, kocintunk, és örülünk annak, hogy még mindig van minek örülni. És hát ott a tintahaltól viszont nem érezte utána jól magát, úgyhogy azóta ritkábban eszik tintahalat, pedig szeretné, de helyette inkább akkor a polipot próbálja ki, az is izgalmas, az biztos. És mellette pedig hát természetesen a dalmácsonka, a sztékek, meg a csevapcsicsa világa ez, és hát azokból nincsen hiány. Erdőtüzekről is lehetett hallani, itt is azért jó pár bozótos, meg olyan terület volt, ahol lehetett látni, hogy hát csak egy szikra kell, és akkor gond van, de szerencsére szikra nem volt, viszont hallottam történeteket olyan magyarokról, akik nem messze tőlünk más területeken nyaraltak, és hát bizony súlyos gondot jelentett az, hogy az erdőtűz elérte azt a részt, ahol nekik volt a szálláshelyük, úgyhogy menni kellett onnan, volt bizony ilyen is, és hát az is szomorú, hogy Mali Rosinnál pedig ugye kombaleset is volt, amiben életét is vesztette három matróz, mert a kompnak leszakadt az a része, ugye a rámpája, és sajnos elhunytak, mert nagyon csapta őket, de ez annyira mély nyomot hagyott bennem, hogy amikor visszafelé jöttünk a kompon, oda mentem és megnéztem, hogy milyen ez a rámpa, és rájöttem, hogy hát ez nagyon brutális lehetett ez a baleset, és hogy rosszul éreztem magam komolyan, és örülök, hogy nem voltak ott pont akkor a gyerekek, mert ők most kivételesen visszafelé már bennmaradtak az autóba, odafelé ugye a komp minden szegletét felfedeztük, és bejártuk keresztül kasul az egészet. Németül jól elboldogulunk Horvátországban, angolul is elboldogulunk. Azt gondolom, még az alapszavakat ki tudjuk találni akkor is, hogyha oroszul tudunk valamit, és még magyarul is. Egyre több helyen tudnak alapdolgokat magyarul számolni, köszönni, tehát azért Ráb környékén a fagylaltos is már magyarul mondta a számokat, tehát lassan megtanítjuk azokat is magyarul beszélni, akik korábban még nem beszéltek errefelé, mert egyre több magyar vendég, egyre több magyar turista van itt, és az biztos, hogy örülnek is nekünk. Fura volt számomra, hogy azért számlát kevés helyen adnak, tehát pont az jutott eszembe, hogy hát nálunk azért a Balatonnál nyaraltam 2 hétig, és nem volt olyan, hogy valaki ne adott volna számlát. Tehát azt tudom, hogy nálunk a NAV kemény, de azt is láttam, hogy racionális. Tehát nekem pozitív olyan értelmet tapasztaltam, hogy jó, hát mondjuk én azért jogkövető vagyok, de amit látok így magam körül, azt látom, hogy hát nem az a cél, hogy ellehetetlenítsenek vállalkozókat, de kőkeményen bevasolják azt, ami jár, és hát ennek az eredménye, hogy Balatonnál én nem találkoztam azzal, hogy ne adott volna valaki számlát. Hát nyilván jó, sok helyen megismernek talán a tévéből, de amikor egyedül vagyok, vagy a kisgyerekkel, akkor nem nézek ki úgy, mint aki most utána rájuk hívja a hatóságot, és mindenhol nálunk adtak számlát, ott pedig, hát volt, hogy semmit nem adtak, mondjuk az esetek felében, amikor adtak, akkor volt, hogy tollal írogattak rá számokat, meg volt, hogy semmit nem adtak az ég eljött a világon, mondom, több mint felében az eseteknek, és amikor adtak, akkor talán egy-két hely volt, ahol a rendes gépi számlát adtak, és Rábnál például voltunk vegetáriánus étterembe, a fővárosba, ott meg is lepődtem, hogy milyen jó számlát adtak, meg is lepődtem, hogy egyáltalán van vegetáriánus étterem itt a csevapcsicsák világába, és meglepődtem azon, hogy reggelizőhely is van, és hát mondták, hogy ez egy ilyen egyedi kezdeményezés, és azért ne ebből képezzem le a helyi valóságot, de van ilyen is, és hát attól függetlenül mondjuk ez engem így igazából, mint turisztikai szakújságírót nem zavar, csak megjegyzem, hogy nálunk ez működik, legalábbis, hogyha a működésnek azt tekintjük, hogy jogkövető túlnyomó többsége az árusoknak, vagy azért, mert meggyőzték erről, vagy azért, mert félelemből, vagy csak azért, mert tényleg látják, hogy ez kell ahhoz, hogy utána vissza is jusson a rendszerbe, és minden úgy működhessen, ahogy annak működnie kell. De az is érdekes egyébként, hogy számos újdonságot is sikerült azért bevezetni, például azt, hogy már a bérelhető hajóknak a száma nőtt, lehet vezetővel, vezető nélkül is bérelni, már vannak vezetett séták, már mondom, vannak kvadozási lehetőségek, meg különböző járműveket lehet bérelni, elektromos rollert, elektromos gördeszkát is, úgyhogy tényleg azt kell mondanom, hogy az utóbbi időben azért ugrásszerűen fejlődött Horvátország, bár én mindig is nagy szerelmese voltam itt az összes attrakciónak, és rengeteget jártam errefelé, meg sokat tudósítottam, sokat dolgoztam, és sokat számoltam be az itteni élményekről. Hát most is arról tudok beszámolni, hogy még mindig varázslatos az épített örökség, épp úgy, mint a természet, a tenger, az ételek, és sok minden más. Most már itthon vagyok, és a múlt hétvégén hazaérkeztem. Nem volt egyszerű, hiszen odafelé azt kell mondanom, hogy nagyobb probléma nélkül Ráp-szigetére úgy eljutottam, hogy volt egy ENC készülék, ennek vásárlását vagy bérlését mindenképpen javasolom azoknak, akik gyorsan akarnak átmenni az autópálya szakaszokon. Hát hozzáteszem, hogy meddig kell, az kérdéses, hiszen beígérték, hogy talán majd jövőre már más lesz a szisztéma és matricarendszer, és ekkor és akkor, de hát még azért nem tudnék pontos dátumot mondani, hogy na, meddig lehet vagy érdemes használni ENC készüléket ahhoz, hogy külön sávon pillanatokon belül átjussunk egy ketyere segítségével. A rendszer egyébként úgy működik, hogy vagy veszek, vagy pedig bérlek egy ilyen kis készüléket. Bérelni talán praktikusabb, hogyha egyszer-kétszer megyünk maximum egy szezonban Horvátországba. Feltöltik annyi összeggel, vagy hát akár többel is persze a számlát, amekkora a fizetendő útszakaszdíjak összessége, és lényegében ezt bérleti díjjal együtt kifizetjük, és azt követően lényegében a kezünkben van a kis készülék. Ha megkaptuk a készüléket, akkor nagyjából 15-20 méterrel már a sorompó előtt felnyitja. Egy-egy csipog ez a kis készülék, talán 4-5 cm picike kis készülékről van szó. Felnyitódik a sorompó, megjelenik az, hogy mennyi van még a számlán, és mehetünk tovább, gyakorlatilag ez így működik. Arra kell vigyázni, hogy kellő távolságot kell tartani az előttünk lévő autóhoz képest, nehogy véletlenül felnyissa neki, és akkor gyakorlatilag mi kifizettük az útját. De hozzáteszem, hogy ha ezt betartjuk, akkor nagyobb gond nincsen. Vannak olyan szakaszok, főleg Zágráb mellett, ahol annyira érzékeny a jelvevő berendezés, hogy tényleg 30 métert is akár tartani kell, és mégis pillanatokon belül át tudunk jutni viszonylag komoly sebességgel, megállás nélkül a szakaszon, és van olyan, ahol meg kell állnunk, és akkor néha várni kell, hogy valami történjen, de hogyha minden kötél szakad, akkor oda jön segíteni egy kedves emberke valamelyik bódéból, úgyhogy igazából nem kell aggódni. Nekem ez nagyon bevált, tehát szerintem nem hogy 45 percet, hanem inkább másfél órát visszafelé spóroltam, odafelé meg durván olyan 53-55 percet. A 45 percet csak azért mondtam, mert hogy eredetileg azt írta ki a rendszer, hogy na hát, hogyha ilyen készüléked van, akkor ennyit spórolhatsz. Hát ennél sokkal több várakozást sikerült abszolválni, és hogyha valaki meg messzebbre utazik, mert ugye Rábról beszélek most, akkor még inkább ki tudja használni ennek a rendszernek az előnyét. Persze a másik opció, hogy beállunk a sorba, aztán előbb-utóbb sorra kerülünk, és akkor ez is egy megoldás, akkor nem kell a készülékkel bajlódni. Nekem ilyen készülékem volt, visszafelé mégis keményebb volt az út, mint amikor kimentem, hiszen kifelé, amikor a komphoz értem, szinte pillanatokon belül oda tudtam beállni abba a sorba, ahol már esélyem volt az első kompot elérni, ami következik, és így is történt. 20 percet kellett várnom, hát az semmi kategória szinte, és közben megvettem a jegyet, meg vittem a gyerekeknek inni. Ugye 5, 3 és 2 éves gyerekkel voltam, ami azért kihívás, de hozzáteszem, nagyon jól viselték az utat, és ezt követően pedig pillanatokon belül ott voltam az apartmannál, mert Lopár és Ráb között azért nincsen akkora nagy távolság, hát 12-13 kilométer. Úgyhogy nem volt gond odafelé, és nagyobb dugóba se szaladtam bele. Visszafelé 11 órakor indultam, és 21 óra 36 perckor érkeztem meg Budapestre. Egészen pontosan ugye én a parlamenttel szemben lakom a másik oldalon oda, tehát durva majdnem a külügyhöz, és azt kell mondanom, hogy voltak azért ilyen kritikus pontjai a hazafelé útnak. Először is ugye a komp. A navigációs rendszer, mert hát hiába voltam rengetegszer már anyámékkal is, meg utána Horvátországban, hát hihetetlen sokszor, hát az ember nyilván a lehető legkényelmesebb megoldást választja, és GPS-t használ, még Budapesten is használunk sokszor ilyet, mert a látszólag úgy ismerek bizonyos helyeket, mint a tenyeremet, de azért mégiscsak jobb, hogyha bekapcsolom, mert mutatja, hogy hol van dugó, mutatja, hogy merre kerülje, és a többet. Az ember elkényelmesedik, és hát persze most is gyorsan akkor jó, kapcsoljuk be, és valami oknál fogva a másik komphoz vitt minket, ugye Lopárban laktunk, és onnan a szálláshelytől, ugye a Paradicsomi strandnak elnevezett gyerekbarát, kellemes, homokos, lassan vívő partszakasztól, durván 5 perc alatt el lehet jutni arra a helyre, ahonnan komppal átvisznek Krk-szigetére. Délelőtt megy 2, meg délután 2-kor megy, meg 4 órakor délután még egy. És nem értettem, hogy miért idehoz. És hát kiderült, hogy úgy számolt a navigációs rendszer, hogy ez a hosszú várakozási idő, mert odaértünk durván 11 óra pár perckor, még mindig jobban megéri, mintha a másik irányba mennénk. Nem tudom, hogy ez igaz-e, mert ugye csak egyfele tudtunk végül menni, és nem ezt választottuk, mert a feleségem mondta, hogy hát már pedig ő nem várja ki a délután 2 órát, hát hogy több mint 2,5 órát ott várakozni kelljen, hát erről szó nincsen. Pedig lehet, hogy egyszerűbb lett volna ott hagyni a sorban az autót, mert voltak előttünk is már, akik leparkoltak. Szinte biztos volt, hogy felférünk a 2 órás kompra, meg egyet is tudtunk volna gond nélkül venni, és akkor elmentünk volna ott a kikötő melletti strandon pihengetni, és strandolni, és iszogatni, ebédelni, aztán visszajövünk 2 óra múlva, felszállunk a kompra, és utána már csak a Krüki hidat kell leküzdeni, hát az is egy kemény fegyvertény, voltam sokszor ott, és akkor mehetünk hazafelé. Hát nem így történt, mondta a feleségem, hogy már pedig menjünk a rövidebbi komphoz, mert biztos, hogy ott kisebb a várakozási idő. Tudta egyébként, volt információja a kedves hölgynek ott a jegypénztárban, és mondta, hogy ott 1 óra 47 perc a várakozási idő. Hát az kevesebbnek tűnt, megint más kérdés, hogy akkor onnan még egy ilyen kacskaringos hegyi szerpentines úton el kell jutni valahogy addig az autópálya szakaszig, ahol egyébként már régott lennénk, hogyha mondjuk a Krüki hídon átjövünk. De mindegy is volt, elmentünk arrafelé. Hát persze tudtam alaposan, körülnéztem, hogy előtte lehet, hogy előzetesen jegyet veszek, és talán van esélyem is arra, hogy kapok, de úgy, hogy idősávokat kell kijelölni. És hát nem éreztem magamban az erőt, hogy én biztos oda fogok érni arra az idősávra. Tehát nem tudtam azt mondani, mondjuk odafelé jövett sem, hogy nem tudom, 18 óra 30 perces kompot én most el fogom érni, és pont akkor, pont úgy pont ott leszek, úgyhogy nem mertem ezt meghúzni. De hát azt gondolom, hogy sokan voltunk így ezzel, mert gyakorlatilag egyetlen egy ilyen elővételes emberrel se találkoztam ott, hanem mindenki szépen átnyugodtan békésen a sorba, és tényleg olyan 1 és 3/4 óra, vagy egy kicsit talán több lehetett, mire odaértünk. Szerencsére előtte pont lehúzták a sorompót, akkor ki tudtunk szállni, és tudtunk inni, mosdóba menni a gyerekekkel, aztán jött a komp, és én csináltam pár gyönyörű felvételt, mert az egészben az a szép, hogy gyönyörű a környék ott, ahol átvisz minket a komp Ráb-szigetéről a szárazföldi részre, és hát már oda is kerültünk a kacskaringós szerpentinre, amiben az a jó, hogy a tengerparti út mese szép. Látjuk nem csak a tenger végtelenségét néhány helyen, hanem a környező szigeteket, szigetcsoportokat, a gyönyörű kis várfalmaradványokat, templomokat, az apartmanokat, egy-két izgalmas helyre épült háromcsillagos szállodát. Szóval tényleg álomszerű volt az út, csillogott a napfénye a tengeren, Én nézegettem, az asszony meg szólt, hogy ne nézegesd már, hanem az utat figyeld, de hát azért mégiscsak levezettem több millió kilométer balesetmentesen többször átszelve az Egyesült Államokat, úgyhogy ezt így egyszer-kétszer elmondtam az asszonynak, de most már többször nem mondom el, hogy majd a következő 10 évben. Minden esetre megérkeztünk egy kellemes kis fogadóhoz, ott meg kellett állni, mert a legnagyobb gyerek, a fiam úgy érezte, hogy most egy kicsit hányingere van, valószínűleg azért, mert a feleségem bekapcsolt neki egy mesét, szegény anyám meghalt pár éve, és volt neki egy iPadje, arra töltöttünk meséket, hogy ne fogyjon a mobil internet, és akkor azt nézte, de hát közben a kacskaringós úton mentünk, és szerintem ettől lehetett hányingere, minden esetre meg kellett állni, és akkor egy kellemes, árnyas ligetnél megálltunk, ittunk egy kis otthonról hozott vizet, már úgy otthonról, hogy az apartmanból, a hűtőből, és tovább indultunk. Aztán végül viszonylag hamar, lassan, kényelmesen, szép tempóban, de biztonságosan, gyönyörű, verőfényes napsütésben elérkeztünk az autópályához, és hát mondtam, hogy most akkor nem ártana, hogyha megtankolnánk, az első benzinkútnál akkora sor volt, hogy úgy éreztem, hogy inkább nem tankolok, tehát tolom inkább az autópályán egy napot, mint hogy oda beálljak. Aztán a következő benzinkútnál már muszáj volt, és megálltam, 2 gyereket magával vitte az asszony, és akkor az egyikkel meg tankoltam. Nagyon kedvesek és udvariasak voltak az ott tankoló, főleg német és magyar turisták, mert hát látták, hogy a gyerek ordít, mint a sakál, akkor gyorsan előrengettek, úgyhogy a tankolással nem is volt gond. Viszont utána kitalálta ugye a legidősebb fiam, hogy hát menjünk be az egyik gyors étterembe, ami ott volt, sok opció nem volt. 25 percet vártunk, mert 6 darab ilyen oszlop volt, és az oszlop soros résznél lehetett a rendelést feladni, és amikor a tankolásból ugye odaértünk, az asszony már sorban állt, még vártunk egy kicsit, és akkor azt mondta, hogy oké, most már megrendeltem. És abban bíztunk, hogy egy másik 25 perc, hát az semmi, 50 percet ugyan már egy gyors étteremben az ember fél lábon is kibír, iszonyatos tömeg volt, sor mindenhol, és hát gondoltuk, hogy majd valami történik, de aztán nem történt 25 perc múlva semmi sem, és nagyjából olyan 35-40 perc múlva, de lehet, hogy már 3-4 óra is eltelt, elkezdtem aggódni, hogy mi történik. 1 óra várakozás után már miközben kiabálások, üvöltözések, több száz ember ott sorba áll, láttam, hogy a kijelzőn megjelenik a sorszám, hogy hát a mi ételünk is elkészült. Megpróbáltam oda furakodni, de kiderült, hogy akik ott vannak, azok már mind úgy érezhették, hogy elkészült az ételük, már mind minimum 1, de lehet, hogy 1,5 órája várakoztak, úgy, hogy előtte 25-30 percet várakoztak, hogy megrendeljék az ételt az automatánál. Tehát durván 2 órás várakozás, és hát még semmi esély arra, hogy elkészüljön, mert valójában már rég köszönő viszonyban nincsen a kijelző és a valóság, és mindig az elkészült ételeknek a számát így beüvöltik a vakvilágba a gyorsétterem alkalmazottjai. Egyébként a legismertebb, Magyarországon legismertebb gyorsétterem láncról van szó, és hát akkor, ha éppen ott van az, aki él, akkor az elviheti. De hát gyakorlatilag egy csomó ember már 1 óra után megunta a várakozást. Volt olyan magyar házaspár, hogy rosszul lettek, mert nem bírták ezt, hogy ez így történik. Hát nem úgy, hogy mentő kellett, hogy elvigye őket, hanem csak, hogy a lánynak már egy algoprint kellett bevennie. Voltak olyanok is, akik nem értették, hogy ez hogy lehetséges egyáltalán. Voltak olyanok, akik a menedzsert keresték, hát mondták, hogy hát a menedzserre is várni kell, és hát szerintem a menedzser már rég a hátsó ajtón, nem tudom, úgy érezte, menni kell, nem tudom, mi történhetett, persze ez csak tréfa, de az nem volt tréfa, hogy mondtam, hogy nem érdekel, hát hogyha a fiam azt mondja, hogy hamburgert akar, akkor biztos, hogy én ott hamburgert fogok neki adni. Mondtam az asszonynak, hogy nyugodtan várjuk, mert ugye a gyerekek meg békésen rajzolgattak, szerencsére ugye nyugodtak a gyerekeim. Mondom, pont akkor üvöltenek, amikor kell, mondjuk a benzinkúton sorbálásnál. De hát itt hiába üvöltött volna bárki, hát attól még nem lett kész az ennivaló, de mivel, hogy egy csomóan már rég abba hagyták, feladták a dolgot, ezért volt olyan időszakon, mint 10 percenként fogtak 1-2 tucatnyi elkészült, bedobozolt ételt, és az egészet belobálták a kukába, mert már nem volt kinek odaadni, mindenki elment. Úgyhogy tényleg ekkora káoszt, amióta nyílt a moszkvai McDonald's, nem láttam, de hát ott se volt káosz, mert ott viszonylag rendezetten sorbáltak az emberek, és nagyjából felmérték a kiszolgáló személyzet tagjai, hogy mire képesek, mit képesek ellátni. Hát itt már le kellett volna állítani rég a rendelés felvételt, és azt mondani, hogy most csak 1 helyen van rendelés felvétel, vagy 2 helyen, nem pedig 6x2 helyen, mert nem bírnak annyit megcsinálni a dolgozók. iszonyat, hogy mi volt. Végül nagy nehézségek árán valahogy megkaptuk. Hát nem pont azt, amit kértünk, de mindegy volt, már a hamburgert megkapta a gyerek. Úgyhogy mondtam, hogy ez tényleg egy érdekes élmény volt. Hát minden esetre itt ugye elvesztegettünk rengeteg időt, meg hát ugye a sorbaállásnál is előtte a kompnál, de hozzáteszem, én ezt annyira drámaian nem éltem meg, mert hát ahhoz képest, hogy 48 órát is állhattunk volna egy fapados járatra várva, valahol a repülőtéren alva, állva, figyelve a dolgokra, és reménykedve abba, hogy esetleg kapunk szállást, vagy nem kapunk szállást, hát ahhoz képest ez semminek tűnt. De hát tréfát félretéve, azért úgy gondoltuk, hogy mégiscsak haza fogunk érni, ma most nem kérünk külön szállást, és így is lett. Utána már viszonylag gyorsabban tudtunk menni az autópályán, Zágráb után még gyorsabban, akkor a határnál, hát én imádom mostanában a magyar-horvát határt, mert ott tényleg megvalósul az Európai Unió. Hát legyünk őszinték, hogyha mondjuk ott vagyunk a román határszakaszon, és várunk befelé jövet egy órát, másfél órát, akkor úgy éreztük, hogy hát azért még van hova fejlődni, de az ausztriai magyar szakaszon meg hát ugye az Európai Uniós elvek korán sem érvényesülnek. Hát ezt nyugodtan elmondhatom, mert soproni gyerek vagyok, és látom azt, hogy miként nem engednek át mondjuk környékbeli kis településeken Magyarországról autókat mondva csinált indokokkal, meg gyakorlatilag kitalált problémák miatt. Szlovákia és Magyarország között is rengetegen még mindig ott áldogálnak, és van azért ellenőrzés, és hát ugye ha megyünk Ausztria jó pár határszakaszán, ha megyünk Szlovákiába, vagy visszafelévünk, és ott van a határőr, akkor azért bennünk van az a gyomorgörcs, ami ismerős mondjuk 30 évvel ezelőttről, vagy 40 évvel ezelőttről pláne inkább, hogy bármi lehet, hogy félreállíthat, hogy kérdezhet valamit, hogy úristen, mi történik, pedig aztán nem viszünk semmit. Úgyhogy hát itt szépen átmegyünk a magyar-horvát szakaszon, semmi nincsen, még a boldékat is vagy eltüntették, vagy nem is voltak ott. Hát ez tényleg ilyen ideális határszakasz lett, amit így elképzelt az ember, amikor az Unió eszméjéről tanult, meg olvasgatta tényleg. Úgyhogy erről csak jót tudok mondani, meg arról is, hogy a magyarországi szakaszokon a horvátországi határ és a Balaton között ugyan kevés benzinkút van, de aztán Balaton és Budapest között pedig annyi, hogy hiába akar sok helyen megállni az ember, vagy tankolni, igazából nincsen olyan brutális zsúfoltság. Egyébként ezzel együtt is, most persze elmeséltem, hogy milyen volt, hát azt kell mondanom, hogy a tengert látni kell, Horvátország gyönyörű, csodálatosak a városok. Menet közben van egy olyan szokásunk, hogy amikor a gyerekekkel utazunk, ugye hát én előtte már rengeteg helyen jártam, összességében most 178 országnál vagyok, és hát ezzel foglalkoztam hosszú évekig, évtizedekig, hogy turizmus, utazás, turisztikai újságírás, és hát a gyerekekkel egy játékot mindig játszunk. Az asszonnyal, hogy elbúcsúzunk mindentől, és hát így elmondjuk, hogy mi mindent láttunk ott lényegében. Tehát búcsút intünk a templomnak, szia templom, szia szték, szia vendéglő, szia aranyos néni, aki árulta a gumibogyót, és a többi, és a többi. Tehát mindenkitől így elköszönünk, és ezáltal egy kicsit felelevenítjük az élményeket. És hát kiderült, hogy az elköszönéskor, hogy hát az asszonynak leginkább a Ráb városnak a történelmi emlékei tetszettek, és azt mondta, hogy hát neki az volt a csúcs. A fiamnak a kvadozás, mert hogy elmentünk kvadozni Lopar környékén. Nekem pedig azt kell mondanom, hogy leginkább az, amikor átúztunk egy kis szigetre. Mert hogy ilyet is csináltunk bizony. Az egyik, a kvadozás, az azért is érdekes, mert hát annyira azért nem veszik véresen komolyan a biztonsági intézkedéseket, mint Amerikában, hanem pont annyira, amennyi nekünk magyaroknak jó. Tehát odafigyelnek arra, hogy minden rendben legyen, de jól van, menjél, tehát nem görcsölik ezt túl, és nem az történik, hogy fél órán keresztül kell hallanom, hogy mi merre, hány méter, meg bukósisak, meg egyebek, hanem hogyan, miként vigyáztak magamra, ugye elmesélik. És hát vigyáztam is magamra, pláne úgy, hogy a gyerek ott ült hátul, hát hogy ne vigyáztam volna. És a kvadozás az tényleg nagy élmény volt. Felmentünk egészen ott Lopárnál az egyik kis dombocska hegyecskének a tetejéig, onnan jobbra-balra szinte mindent beláttunk, hát a gyerek nagyon örült, aztán ott a dombtetőn valahogy nagy nehezen rükkvezbe tettem, és akkor megfordultunk, mert annyira nem volt egyszerű, és kimentünk a kikötőig, ott megcsodáltuk a hajókat, ugye két kikötő is van Lopárnál, az egyik ott a Paradicsom part közelében, egy kisebb, meg van egy nagyobb, ahonnan a kompok is mennek, hát oda mentünk ki a quaddal, és akkor utána még tettünk egy kört, ahol a kisvonat is közlekedik azon az útvonalon, hát imádta a gyerek. De hát a minigolfot is nagyon szerette, meg hát látszik, hogy itt is vannak pályázati eredmények, mert hogy a szabadtéri konditerem meg a kilátó errefelé is akad bőven és nagy sláger, úgyhogy a szabadtéri konditermet is kipróbáltuk, mert Fülöp fiam most már szeret függeszkedni, úgyhogy ezt is jól megcsinálták, mert a kikötőnél fölmegyünk egy kis dombra, és annak a tetején van egy minigolfpálya, meg egy szabadtéri konditerem, aztán a másik oldalon pedig lejövünk, és már is ott vagyunk a Paradicsom parton, a lassan mélyülő homokos partszakaszon, de hát visszafelé is persze ugyanezt az utat megcsinálhatjuk, és még érdekes archeológiai dolgokat is megtudhatunk, mert kitábláztak sok mindent jól. Úgyhogy unatkozni nem fogunk Lopár környékén, még akkor sem, hogyha egyébként az épített törösség azért nem olyan, mint Ráb fővárosában, ugye Ráb városában, ahol a templomok, a Nagyboldogasszony templom, a kilátó, vagy a gyönyörű kis utcácskák elkápráztatják az ide látogatókat. Ami Lopárban még tetszett nagyon, hogy átúztunk egy kis szigetre, de úgy, hogy a három kisgyerek, a feleségem és én, azért ez nagy kihívás, mert egy részénél nem ért le a lábunk, bepakoltuk őket úszógumiba, plusz még karuszó is, hogy dupla legyen a biztonság, és akkor így áttoltuk, meg a Jászmin, a középső az a hátamon utazott, toltam a legkisebbet, a fiam az megment az asszonnyal, és lényegében azt távot, amit a profik vízibiciklivel tesznek meg, azt mi úszva megtettük, és a Paradicsom partról egy másik kis miniszigetre át lehetett menni, ahol ugyan kavicsos köves volt a part, de attól még örültünk az élménynek, hogy na hát ide is eljutottunk. Egy kis ösvény felvezetett a sziget tetejéig, és ott találkoztunk még olyanokkal, akik mondták, hogy egyébként ők láttak már itt Zergét is. Hát én azt nem láttam, viszont gyönyörű kis virágokat, kórókat, meg jobbra-balra a gyönyörű tengert igen, és utána még egy ilyen kis miniárdőt is felfedeztem a kis szigetnek az egyik oldalánál, aztán visszakapaszkodtam a tetőre, onnan lementem a kis ösvényen a tengerpartra, a gyerekek meg az asszony ott vártak, úgyhogy a feleségemmel Flórával együtt utána szépen visszaúszkáltunk addig a részig, ahol már leért a lábunk, és akkor még annyit sétáltunk, mint Zamárdiban a nagy strandnál, mert hogy itt is lassan mélyül, és nagyon-nagyon hosszú ideig csak ilyen térdig érő víz van, még hogyha dagály van akkor is, de hát ezt imádják a gyerekek. Úgyhogy ez is nagy élmény volt. Utána pedig vásároltunk egy kis, akkora kis halászhálót, hogy a gyerek megpróbált kis halakat fogni, de csak a feleségemnek sikerült végül, mert rájött a technikára, hogy felülről kell lecsapni, mint a halászmadarak, és nagyon gyorsan, és akkor fogott egy halacskát valamelyik napon, talán csütörtökön vagy szerdán, és akkor én kénytelen voltam így belátni, hogy hát vagy fogok én is egy halat, vagy itt fogunk még lenni két hétig, amíg ez meg nem történik, különben ezt hallgathatom mindig az asszonnyal. Ugye mondtam ezt a múltkori műsorban, és meséltem már önöknek, úgyhogy én is fogtam egyet, aztán persze visszaengedtük mindegyiket, mert hát ezek csak ilyen játék, halászhálók. De Lopárra egy picit visszatérve, van két jó étterem, sok közepes étterem, egy-kettő olyan, ahol azért találni fogást, rengeteg olyan árus, ahol igazából a kínai termékek sokaságát árusítják, van néhány jó kis szuvenír, van egy bolt, ahol este fél tízkor már hatalmas a tömeg, mert főleg esténként mozognak persze az emberek és a turisták is. És hát sok szórakozási lehetőség, bár annyi nincs, amitől úgy érezzük, hogy ez mondjuk vetekedhet persze mondjuk Ráb látnivalóival, vagy éjszakai hangulatával, már a főváros éjszakai hangulatával. Amire azért ügyelni kell, amit említettem már az egy héttel ezelőtti műsorban is, hogy jó pár helyre vinni kell készpénzt. Nem véletlen az, hogy a térképen is jelzik azt, hogy mely helyeken fogadnak el bankkártyát. Tehát ez azt jelenti, hogy azért nem mindenhol fogadnak el, hogyha már külön jelezni kell, úgyhogy erre érdemes ügyelni. Van egy olyan túra lehetőség, hogy 32 helyszínt fel lehet fedezni Lopár mellett, sziklaképződményeket, mindenféle érdekes természeti csodát. Hát nekem ugye első pillantásra sok közülük egyformán tűnik, de hát aki így a földtörténeti érdekességek iránt érdeklődik, az biztos kapásból el tudja mondani, hogy melyik homokréteg éppen hogyan alakult meg, a sziklák miért ilyenek és miért olyanok. Hát én csak azt tudom elmondani erről, hogy jó vagy szép, de attól még lehet túrázgatni, bár általában olyan meleg volt az ott tartózkodásunk idején, hogy az embernek fürödni támadt kedve, vagy esetleg a légkondis szobában üldögélni, vagy esténként jókat sétálgatni a történelmi Városmagban Ráb környékén. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!